Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP támogatottsága változatlan a júniusi európai parlamenti választás óta, amely kényelmes többséget jelentene egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson, derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. A Tisza párt 5% pontot erősödve 35%-on áll, plusz támogatói azonban nem új szavazók, hanem a többi ellenzéki párt korábbi támogatói. Az utóbbi három hónapban a DK, a Mi Hazánk és a Momentum tábora is gyengült, olvasható az intézet közleményében. Érdekességként emelték ki, hogy a Tisza párt a kormánypártoknál kevesebb tartalékkal rendelkezik, mint egy 170 ezer szimpatizása nem biztos a választási részvételben. A teljes felnőtt népességnél kevesebb, mint 2,2 millió szimpatizása, és csak nem 2 millió aktív szavazója van jelenleg. A Nézőpont Intézet szerint négy párti lenne a parlament, ha most vasárnap lenne a választás, a Fidesz-KDNP és a Tisza párt képviselői mellett csak a Demokratikus Koalíció és esetleg a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe. Ha a kisebbségek jogai biztosítottak egy országban, az segíti a szülőföldön élésüket és maradásukat, hangsúlyozta Széli Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Budapesten a Kárpát-medencei kisebbségi jogi kalauz 5. kötetének bemutatóján. Széli Katalin elmondta, a felvidéki, a muravidéki, az erdélyi és a kárpátaljai magyarság helyzetét bemutató kötetek után most egy összefoglalót készítettek. A kisebbségek védelmének jogi keretei és jogalkalmazási tapasztalatai a Magyarországgal szomszédos országokban című kiadvány, az alkotmány, az alaptörvény, az oktatás, a kultúra, a média, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szemszögéből mutatja be a szomszédos országok kisebbség jogi szabályozását, valamint azt, hogy a hatályos szabályok mennyire érvényesülnek a közéletben. A kiadványok egyrészt segítik a szomszédos országokban élő magyarokat a jogaik megismerésében, másrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa számára is javaslatokat lehessen tenni a kisebbségvédelem tekintetében, ez ugyanis Európa stabilitását is szolgálja, közölte a főtanácsadó. A Matthias Corvinus Kollégium olyan intézmény, amely a magyar nemzetügyét szolgálja, a magyarság értékeit akarja megőrizni, hangoztatta a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke a szervezett tanévnyitó ünnepségén Budapesten. Orbán Balázs úgy fogalmazott, a kollégiumból kikerülő fiataloknak, az új generáció tagjainak fontosabb lesz a magyar érdek, mint bármely globalista ideológia. Nem arra használjuk az erőforrásainkat és tehetségünket, hogy még több globalista gondolkodású embert adjunk a világnak, fogalmazott. Véleménye szerint ezért is támadják az intézményt, amelynek mára súlya és tétje van, bírálóik a kollégiumot illiberális janicsárképzőnek nevezik, kritizálják nemzetközi jelenléte és színvonalas fórumai miatt, illetve azért is, mert a külföldön tanuló hallgatóinak és kutatóinak jó ösztöndíjat adnak. Évről évre egyre több a diák, egyre több a jelentkező, egyre jobbak az oktatók, egyre több a nemzetközi partner, egyre nagyobb a leadott intellektuális teljesítmény, fogalmazott Orbán Balázs. Többletforrást biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára a Röszkei, a Tompai és a Hercegszántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére, jelentette ki megküldött közleményében a pénzügyminisztérium. A fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben gyorsabbá válhat a határátlépés a magyar-szerb határszakaszon. Technikai eszközök beszerzésére és a pénzügyőr létszám bővítésére tett javaslatot a kormánynak a határellenőrzési tárcaközi munkacsoport a magyar-szerb határszakaszon. Ennek alapján a határátlépéssel járó várakozási időtartam csökkenéséhez szükséges eszközök beszerzése, valamint létszámbővítő intézkedésekre 2024 és 26 között több lépcsőben összesen 3,7 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A Röszkén szolgálatot teljesítő pénzügyőrök létszáma 78, míg a Tompai és Hercegszántói határkirendeltség határrendészeti állománya 125 fővel bővül 2024-25 során 3 ütemben. Sport. A sportpisztolyban bronzérmes Major Veronikát, illetve a Párizsi olimpián és paralimpián szerepelt többi magyar sportlövőt köszöntötte a szövetség. Az ünnepi esemény Major Veronika fináléjának döntő perceinek levetítésével kezdődött, majd a Magyar Szövetség vezetői, Nagy György elnök és Sinka László főtitkár, illetve Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár és Fábián László a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára méltatta a sportágnak 20 év után először 5 karikás érmet szerző majort, továbbá valamennyi olimpikont. Végül az időjárásról. Derült napos, száraz időre számíthatunk, néhol kevés gomoly, illetve fátyol felhővel. A maximum hőmérséklet 21 és 25 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkus István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szilvásváradra megyünk, a Kárpátok őre emlékünnepségre, amely 23. alkalommal került megrendezésre a Szalajka völgyében felállított emlékműnél. A rendezvény szervezőivel és résztvevőivel is beszélgettem. Elsőként Szilvásvárad polgármesterével, Szaniszló Lászlóval beszélgetünk. Polgármester úr, újra találkozunk. Jó helyen, ugye? Nagyon jó helyen, Szilvásváradon. Most mondtam, hogy ez az ország közepe. Így gondolja, ön is?
Hát azt tudom mondani, hogy Szilvásvárad jó hely, hiszen többféle szempontból bizonyított településünk, amelynek egyik fontos állomása a Kárpátok őre emlékmű itt a Szalajka völgyben. Én úgy gondolom, hogy minden évben meg kell, hogy rendezzük ezt az eseményt, hiszen az itt elhangzó gondolatok, azok a jövőre nézve is figyelmeztetésként hangzanak el, természetesen a múltból táplálkozva, és a jelenben is érvényes gondolatokat foglalják össze az itt szereplők.
Ugye úgy kellett volna kezdenem, hogy gratulálok, hogy vállalta újra a vezetését ennek a gyönyörű településnek, és hát felelőssége kell, hogy vállalja, hiszen itt világszintű rendezvények is vannak. A Kárpátok őre Magyarország, vagy Kárpát-medencei szintű, de hát azért itt van más rendezvény is, és ezt mindenki tudja.
Én azt mondom, hogy a település vezetése az egy szolgálat, és most már 5. alkalommal van lehetőségem majd októbertől bizonyítani. Természetesen, ahogy elhangzott előbb, itt a Kárpátok őre, az a Kárpát-medencére vonatkozóan többféle formában megvalósul Szilvásváradon, hiszen gondolatunk arra, hogy az elmúlt hétvégén 4-es fogadhajtó világbajnokság zajlott a településen, de mához 3 hétre a Kárpát-medence legnagyobb lovas rendezvénye érkezünk hozzánk, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan a Nemzeti Vágta döntője az idén Szilvásváradon kerül megrendezésre október első hétvégéjén.
Bírja a település egyébként, ugye, mert azért rengeteg ember megfordul. Igaz, hogy jó úton, olyan szépen tudtunk jönni végig, hogy elkészült pontosan erre a világszintű rendezvényre. Egyre többen jönnek. Ez nem jelent gondot majd önöknek?
Én úgy gondolom, hogy a település fölkészült arra, hogy fogadja az ide látogatókat. Évente körül 700-800 ezer ember érkezik kirándulni ide föl, különösen a Szalajkövölgybe, és hát az eseményeknek köszönhetően, különösen lovas eseményeknek köszönhetően most már egyre többen jönnek lovas rendezvényekre is. A fő vonzerő továbbra is a Szalajka völgy, illetve az itt található szolgáltatások. Emellett, ha valaki jó levegőre vágyik, kirándulni, túrázni szeret, az természetesen Szilvásváradon otthonra tud lelni.
Ugye már az ősember is, az istálós kő. Többször is itt telepedtek meg, utána a keltáktól kezdve, nem is sorolom a történelmet, óriási történelme van Szilvásváradnak. Ezt igazából az istálós kőjén kívül tudják-e, hogy itt azért sok minden van?
Igen, tárgyi bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, részben az ősember barlangból, részben pedig az itt található lovasközpont újjáépítése során a földből előkerült régészeti lelek bizonyítják azt, hogy itt sok évezredre visszamenően vissza lehet követni az itt lakóknak az életformáját, minden egyebet. A tavalyi évben mi egy szlovák-magyar nemzetközi pályázat, Interreg pályázat keretében átadtuk a felújított, kibővített Orbán ház múzeumokat, ahol erre alapozva régészeti őstörténeti kiállító helyet is létrehoztunk. 6 olyan kiállító hely található ebben a múzeumban, amely a különböző időszakokat, az ott megvalósult életformát mutatja be. Természetesen akár játékos formában a gyerekek is megismerhetik az akkori szokásokat. Én épp a tegnapi napon forgattam a Magyar Televízióval ott egy műsort, és egy gyerekcsoport volt az, aki például a tűzcsiholást próbálta, a régészeti feltárásokat végzett Regős József barlangkutató és történésznek a segítségével. Természetesen ebben a múzeumban is szeretettel várunk mindenkit.
Ugye itt van a történelem, a múlt, a jelen, most az öné. A jövő az pedig természetesen megteremtik az alapját. Önre is úgy fognak emlékezni, mint építőre?
Ezt majd eldönti a jövő. Én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, a kihívásoknak megpróbálunk eleget tenni, aztán majd meglátjuk a jövő generációja, az mit mond erre, ami most itt az elmúlt időszakban Szilvásváron megvalósult.
Elég sok minden megvalósult itt, és elég sokan tudják, hogy itt Szilvásváron van, és tulajdonképpen akkor megtettek érte. Nyugodtan fekszik le akkor?
Nem mondhatnám, hiszen egy felelős vezető életében, akár ha azt nézzük, hogy a mai éjszaka mit tartogat, hiszen egy rendkívüli esőzés jeleznek, és nálunk itt a hegyekben ez akár problémát is okozhat. Éppen ezért persze vannak nyugodt éjszakáim, de amikor lehet azt érezni, hogy következhet be baj, akkor akár felelős településvezetőként, akár a tűzoltóság vezetőjeként nekem ott kell lenni. Nem biztos, hogy a mai éjszaka is a legnyugodtabb éjszakák közé fog tartozni.
De tulajdonképpen azért már újat nem fognak építeni, itt minden megvan, csak fent kell tartani, működtetni kell, az a nehezebb.
Részben nehéz a működtetés, hiszen a változó kornak megfelelően új kihívásoknak eleget kell tenni, de én azt mondanám, hogy mindig keresünk a lehetőségeket, és ha valamit ad, dob az élet, fogalmazzunk így, akkor természetesen ezekkel a lehetőségekkel élni kell, úgyhogy én nem az a típus vagyok, aki leülök és nyugodtan ülök, hanem azt mondom, hogy ha vannak a kihívások, akkor azoknak tegyünk eleget, ha új lehetőségek vannak, azokat pedig használjuk ki.
Több polgármesterrel beszélve azt mondták, ott van a fiókban a terv, megy itt a fejbe.
Természetesen nekünk is vannak terveink, vannak már olyan konkrét tervek, amelyek elnyert pályázatok formájában valósulnak meg. A árvízvédelmi beruházásunk folytatódik, volt ennek egy első üteme, most több mint fél milliárdos projekt keretében megvalósul. Nem sokára kezdjük a bölcsődénket építeni, és további idegenforgalmi vonzerő növelése terén aktuális beruházásokat is tervezgetünk.
Köszönöm szépen, önnek munkája van, konferál. Hát úgyhogy kollégák vagyunk majdnem.
Én házigazdaként mindig ezt szoktam vállalni, nem csak itt, hanem majdnem minden eseményen.
Elhangzott riportunkban Szaniszló Lászlót, Szilvásvárat polgármesterét hallották. Következő beszélgetőtársam az emlékmű megálmodója, megvalósítója.
Kocsis László, a Interinfo Kft. Ügyvezető igazgatója.
Mit változott azóta? 2002-től ugyanígy áll.
Hát így készült el, és azóta is ugyanilyen állapotban van. Csak kezeléseket kap, minden évben le van tisztítva, be van mosva, hígítóval, és át van újra pálcolva szinte lenne, hogy ne sötétedjen lehetőleg tovább. Mert most már ez az a szín, ami természetes szín.
És miért pontosan ezt a hétvégét választották?
Gyakorlatilag a mindig Szilvásváradnak a önkormányzati programjaihoz kell illeszkedni, illetve a ménes gazdasághoz, mert most ez ugye kiemelt projekt lett, és nagyon sok most már a nemzetközi rendezvény, és úgy lőttük be, hogy mindenki el tudja helyezni a maga programját, hogy a szeptember minden második hét végén szombaton van a Kárpátok őre, és akkor a többi, ezért volt egy héttel ezelőtt ugye a fogadhajtó világbajnokság, és így mindenki elosztja maga rendezvényét. Most következő hétvégén lesz az önkormányzatnak a szilvásnápok, tehát gyakorlatilag megosztottuk így a rendezvények időpontjait, és így mindenki tudja, hogy mikor kerül sorra.
Ugye szeptember az már egy kicsikét pláne itt a hegyek között hűvösebb is, igen, és mellette pedig esősebb is. Gondolom, hogy imádkoztak, hogy délután egy órára ígérik az esőt, addig rendnek vége a rendezvénynek.
Mi azért imádkoztunk, hogy hat előtt ne essen ma délutánig, mert ugye innen még lemegy a csapat egy ebédet elfogyasztani ide a kőbüfébe. Tehát gyakorlatilag szeretnénk, hogyha ez zavartanul lemenne. Volt más sajnos többször, amikor nagyon nagy esőt kaptunk, de érdekes módon, amikor avattunk 2002. november 17-én, plusz 20 fok volt a legnagyobb ragyogó napsütés azon az őszön, az avatáskor. Azóta hoztuk előrébb, mert bizonytalannak tartottuk, akkor is kockázatos volt, hogy az avatást akkor ilyen későre tettük, de úgy állt össze a program meg a vendégsereg, hogy akkor tudtuk összehozni, mert az avatáson ugye Harag Péter avatta föl az emlékművet, és a Tőkés László mondott beszédet, és áldotta meg az emlékművet, illetve Szabó József, akkori Bélapátfalvi apát, és hogy mindennyien itt tudjanak lenni. Hát ez az időpont jött össze, de a legjobb időt kaptuk.
Azóta is mosolyog a nap, azt hiszem erre a kis tisztásra, hogyha lenne egy számláló berendezés, nem tudom, ez alatt a 22 év alatt.
Ez a 23.
Ha megszámlálnák, hogy hányan mentek el itt, és esetleg, ha nem is hangosan, de úgy a szívükbe egy imát molhat mindenki a Kárpát-medence magyarságáért, illetve a Kárpát-medencéért.
Így van. Én szerintem nagyon sokan mentek el, nagyon sokan megállnak itt. Voltam itt, amikor ugye karba tartottuk, meg egyéb más dolgokat csináltunk, és majdnem mindenki bejött ide megnézni, megtapogatni, tehát megható az emberek számára. Amikor jönnek csoportok, főleg idősebbek, akik többet tudnak azért róla, ők jönnek jobban ide. Az iskolába próbáltuk itt a környékbe a tanárokat megkeresni, meg jelezni, hogy próbáljanak idehozni csoportokat is. Hát ez még azért döccenő sem megy. De ez kellene, hogy ők is többet tudnak.
Igen, mert ugye a történelem tanáraink a szocializmusba edződtek, és bizony-bizony a Kárpátokat ők úgy veszik, hogy itt vagyunk a közepén, a szél az már nem a miénk. De ez nem igaz.
Hát annyira nem igaz, hogy ugye amikor Árpád, aki ugye a Kárpátok őre onnan származik, hogy a Árpád ezekkel védette le a Kárpát-medencével jövetelünk után a hágókat körbe, hogy ne tudjanak támadni bennünket külső ellenségek. Tehát ezért is ilyen szép emlékmű ez, mert ez egy ősi magyar emlékmű, tehát ez egy egyedi dolog volt. És a Szeszák Ferenc 1915-16-ban készítette, és 16-ban avatták fel Kolozsváron. És ugye akkor is az volt a funkciója, hogy jelezze a magyarságnak, hogy védeni kell a Kárpát hazát, mert ez az egy, ahogy Vörös Marti megénekelte, ez az egy honunk van és lesz, itt élned, halnod kell, tehát védd meg. Ugye ez kellene, hogy ismerjék a magyarok minden generációja, hiszen idáig is 1100 éven, illetve most már több mint 1100 éven keresztül ez egy szimbóluma volt a Kárpát-medencei magyarság védelmének. És erről ugye régebben nem is tanítottak, de most sem merik még az emberek fölvállalni, hogy mi itt nem egy ilyen kósza nép vagyunk, amelyik itt jött, ment, hanem ezek ide jöttek, és itt egy államot alapítottak, és már az állam volt Árpád idejében is, azért nem tudták a pozsonyi csatába legyőzni a Árpád hadait, mert olyan jó államgépezet működött, hogy hadsereget tudtunk kiállítani, gazdasági eredmények voltak, tehát erőben volt a nemzet, és meg tudta magát védeni. A pozsonyi csatában nem tudja megvédeni Árpád a hazát a vezéreivel együtt, akkor nagy bajok lettek volna velünk már akkor.
Azt hiszem, hogy ugye több helyen, legalább kettő helyet tudunk, hogy az ország szíve közepe volt a mostanit, illetve hát a Szarvas melletti, tényleg a közepe, ott a Kurca partján. De nekem most ez a ország szíve.
Nekem meg pláne. És nem csak nekem, azért nagyon sokan segítettek ebben, meg közreműködtek, úgyhogy őnekik is köszönöm, meg mindenkinek, aki itt ebben támogatott bennünket. Még a hivataloknál is, akkor azért még nem volt annyira tiszta politikai helyzet, ott is azért támogatókra találtunk, és mert építési engedély is kellett hozzá, és egy nemzeti parkban ugye különösen nem lehet bármit felállítani, és ők is támogatták ezt a dolgot 2002-ben. Tehát gyakorlatilag azért sokan éreznek így, ahogy mi is érzünk itt most mi ketten, de hát szeretnénk, ha mindenki érezné, mert ez egy olyan magyarság ügy, ami ha az Egyesült Államok a függetlenségét minden évben megünnepelheti.
Mi is, meg a francia forradalmat, azt a hét embert, akit kiszabadítottak onnan abból a Bastille-ból, az a legnagyobb ünnepük, meg a hazánk a
hazánk,
legnagyobb.
Hazánk, így van.
Ez a haza, és itt is marad ez a haza, ugye? Jó. Amíg a Kárpát-őr itt áll, biztos, hogy lesz hazánk.
És azóta 2013-ban Csíkcsomortánban felállítottuk ugyanezt még egyszer. Tehát most már azért másik súlyponti helyről, Erdélyből is figyel a Kárpátok őre, hogy megmaradjunk. Hát és megmaradjon a hazánk.
Még kellene
pár
millió. Belvidék, délvidék, várvidék, itt a burgenlandi rész is, meg hát ami most a legveszélyesebb helyzet van ott, ahol ölik a magyart is, ugye?
Sajnos.
A Kárpátalján, oda is hiányzik ő, a szobor.
És most kellene ott is, de ott a helyzet az nagyon nem jó ehhez. Hogy...
Hát ha a turult tönkre teszik, akkor ezt a szobrot...
Ezt könnyebb tönkre tenni sajnos, még attól is, mint a turult, mert azért az egy kemény alkotást is. De azért ott az tartja magát azért.
Mit gondol, ugye ez elméletileg örökké kellene, hogy álljon, igaz, ha nem bírja, de minden évben kezelik, és minden évben szívvel is kezelik, és látjuk, hogy itt van, hogy ön meddig fogja látogatni. Nem az, hogy meddig él, meddig tudja látogatni.
Hát még bízom benne, hogy sokáig, de ameddig tudom, addig látogatni fogom.
Mert ugye az ünnepséget is kell szervezni, akkor látogatja. Én arra kérdeznék rá egy kicsit cselesen.
Hát azt is, tehát remélem még, hogy sokáig bírom.
Tehát a vezetéssel tudja támogattatni, és lesznek utódai? Na, lesznek. Erre is kérdezek.
Lesznek. Családban is, meg a munkatársaink közül is. Most is már segítenek.
Kocsis Lászlót, a Kárpátok őre emlékmű megálmodóját, megvalósítóját hallották. A kezdetektől a Szent György lovagrend tagjai vigyáznak a Kárpátok-őre szobornál a közel 2 órás rendezvényen, nagy tisztelettel és szinte mozdulatlanul állnak előtte.
Cseke László vagyok, a Szent György lovagrendet képviseljük itt. A kezdete óta, tehát amióta az emlékmű elkészült, és ez a csodálatos szobor ide került Szilvásváradra, illetve sort került a Kárpát-medencei magyar találkozóra, a Szent György lovagrend azóta is képviselteti magát minden évben. Nekünk ez nagyon fontos, hogy itt lehessünk, és ahogy tavaly is találkoztunk, ugye az eltelt 1 év alatt, én azt gondolom, hogy sok minden olyan hasznos dolgot tudtunk megvalósítani, ami a célkütőzéseink között szerepelt. Itt kiemelten elsőbb a karitatív munkára gondolok, hiszen ez a lovagrendünk számára a legfontosabb és szinte kötelező tevékenység. Sajnos a háborús események miatt ez a fajta tevékenység kiemelten Kárpátalja felé orientálódott. Nagyon-nagyon sok segélyszállítmányt juttattunk ki, illetve segítettünk a kint élőknek, és ezen kívül pedig kiemelten beteg gyermekeknek a gyógykezelését támogatottuk. Ezek olyan nagyon drága kezelések, amit Magyarországon nem lehet elvégezni, és ezek általában az Egyesült Államokban, illetve Németországban kerül sor. Én nagyon boldog vagyok azért, mert a kb. 720 fős tagságunk, én azt gondolom, egy emberként segíti ezeket a programokat.
Visegrád, ugye, mert a hallgatóknak zöme nem tudja. A Szent György lovagrendet úgy sejtik, igen, de hogy Visegrád? És miért pontosan Visegrád lett?
Visegrád az alapító hely. 1326-ban, nem sokára 700 éve, első Anzsú Károly, akit mi még Károly Róbertként tanultunk, első Károly itt hozza létre a Szent György lovagrendet. A történészek azt mondják, hogy ez 1323 és 26 között bármikor történhetett, viszont az az érdekessége, hogy a most megindult nagyarányú régészeti feltárásnak köszönhetően néhány héttel ezelőtt Búzás Gergely kiásta a Szent György kápolnát, ami a Szent György lovagrendnek a szakrális központja volt, nem csak a kápolnát, hanem a mellette lévő nagy közösségi termet is, ahol a Károly által alapított lovagrend a közösségi tevékenységét folytatta. Tehát a helyszín azért Visegrád, mert hogy itt jön létre az első királyalapítású lovagrend, és minden vármegyében működünk egyébként Magyarországon, illetve nyilván Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken is vannak priorátusaink, ezek a területi szervezeteink. Ezen kívül még Ausztriába, Németországba, a skandináv országokba, illetve Olaszországba működik a szervezet. A karitatív tevékenységen kívül nagyon fontos számunkra még a tudományos munka, hiszen olyan nagyon értékes tagjaink vannak, akik történészként, művészként, alkotóként nagyon sokat tesznek a magyar kultúra megőrzéséért, bemutatásáért, és ennek a tevékenységnek talán a legfontosabb állomása a minden évben megrendezett nyári egyetemünk. Most ez Békés Csabán került megrendezésre 2024 júliusában, és egy nagyon-nagyon értékes és nagyon eredményes egy hetes nyári egyetemen vagyunk túl. Legalább ennyire fontos még most a számunkra az ifjúsági nevelés, hiszen enélkül nincs jövő generáció, hogyha ők időben nem tanulják meg azokat az értékeket, és nem tudjuk átadni, amiket mi képviseltünk, akkor a mi munkánknak sok értelme sajnos a későbbiekben nem lesz. Ezért működtetünk aprótképzőt, nem csak Visegrádon, hanem Erdélyben is, illetve a Felvidéken is, ahol 40-50 gyermekkel foglalkozunk folyamatosan egész évben. Ők a biztosíték arra, hogy a következő 30-40-50 évben is lesz értékelhető Szent György lovagrend.
Magamban, mint hogyha a fejembe látna. Látná a kérdést, hogy mit fogalmaztam meg az ifjúságot. Ugye 1326-tól nem szűnt meg, csak éppen aludt akkor a lovagrend, de az ifjúsági neveléssel még egy újabb, akár ezred évet is tudnak akkor. Talán a hazánkban a legismertebb az önök lovagrendje, és hát persze, hogy ha valamit kérnek, nem azt mondom, hogy mindent megadnak, de legalábbis illő megadni. És illő a fiataloknak is majd megadni. Úgyhogy akkor ön büszkén mondhatja, hogy a jövőt építik. A múltból a jövőt, a jelenen keresztül.
Így van, és ahogy Kassé Lajos fogalmazta meg, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök képviseltek, ez számunkra is egy nagyon fontos iránymutatás, hiszen azokat az értékeket, amiket itt azt gondolom, hogy a magyarság több ezer éven keresztül fölhalmozott, azokat mindenképpen érdemes átadni a jövő nemzedékének, hiszen semmiképpen nem lehet egy egészséges, normális nép anélkül, hogy ezekkel az értékekkel, ezzel a kultúrával ne ismerkedjen meg, és ezért a Szentgyörgy Lovagrend nagyon-nagyon sok munkát vállal, hogy ez így is maradjon. Nyilván mi csak egy kis porszem vagyunk ebben az egész gépezetben, de én azt gondolom, hogy amíg értelmes munkát tudunk folytatni, addig mindenképpen szükség van az ilyen szervezetekre, és kellő alázattal kell ezt a munkát végezni, tehát itt nem azért lesz valaki lovag, mert hogy nagyon jól mutat rajta a lovagrendi kappa, esetleg az inszignia, hanem azért, mert egy olyan baráti társaságba érkezik, ahol valóban értékelhető értelmes munkát folytatnak.
A ruha a saját mindenkinek?
Természetesen igen, mindenki saját maga készíti el, és hát ugye még van egy nagyon fontos dolgunk, a hagyományápolás, hiszen meg kell említeni, hogy Visegrád most már 40 év óta a visegrádi nemzetközi palotártékokkal ott van Európa élmezőnyében, hiszen ez a legnagyobb középkori fesztivál ma Magyarországon, és Európa-ba se sok helyen rendeznek ettől nagyobbat. Ebben az évben is több mint 1000 fellépő volt, 14 országból érkeztek, és hát egy óriási felelősség ez is, hogy ezt a rendezvényt is megőrizzük, és tovább tudjuk vinni, szintén a fiatalok segítségével. Itt örömmel jelenthetem, hogy már megtörtént a generációváltás, hiszen minden egyes fontos pozícióban már ott vannak azok a fiatalok, akik saját nevelésűek, és akik reményeink szerint a következő 30-40 évet ugyanilyen sikeresen fogják majd tovább folytatni.
Nagyon szépen köszönöm, mennie kell hamarosan, és gratulálok a 23. alkalommal jelen létéhez, és hadd kérdezzem már meg, hogy milyen rangot viselő.
Jelenleg a Szentgyörgy Lovagrend kincstartója vagyok. Egészen az elmúlt évig a kancellári posztot töltöttem be, de éppen a generációváltás jegyében fiatalítunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy nem csak a tagságunk újuljon meg és fiataloljon meg, hanem a vezetőség is, és ezért most már a fiatalok, akik jelenleg ugye a legfontosabb vezető pozíciókat betöltik a lovagrenden belül.
Még egyszer köszönöm, szép ünnepséget.
Én is köszönöm szépen.
Cseke Lászlót hallották, a Szentgyörgy Lovagrend kincstartóját. Az ünnepség egyik szereplője a Hungaro együttes volt, a következőkben a vezetővel beszélgetünk.
Borhi Miklós a nevem, és a zenekar, amit itt láttál, az a Hungaró zenekar.
A név az ismerősebb, mint a Hungaró zenekar egyelőre, ugye?
Te, mi ezt nem erőltetjük. Tehát itt mindenki profi zenész. Mondhatnám én hajnalig, hogy jól játszottam, meg a kollégák is a legismertebb magyar zenekarokban. A szaxofonos, aki itt játszott, éppen csak kijött a sportarénából egy teltházra, a bergendi srác mögött is kb. 30 év, 4000 koncertje van. De nem erről van itt szó, hanem arról, amiben egyet tudunk érteni, azok az új dalokról. És mivel van egy múltunk, azt hiszem, itt van egy kis pikáns vonal ennek az egésznek, mivel van egy múltunk, és már kijátszottuk magunkat a sportarénákban, ezért nem feltétlenül fontos a siker meg a pénz. Biztos fontos, de nem a legfontosabb.
És ami összehozott benneteket, az a hit, hogy hisztek abban, amit csináltok, és hisztek abban, hogy talán amit csináltok, az valahova el is jut. Ugye nem ide a fejbe kell? Itt, ahol a kalocsai ízés van.
Pont ott van, így van, de azt tudjuk azért, mi pedig városi gyerekek vagyunk, és csak akkor járok templomba, amikor a gyerek miatt megyünk, hiszen mind a kettő egyházi iskolába jár. Mi nem kaptunk egyházi nevelést, tehát pontosan tudom, miről van szó, és tudom zenészként mi az, amikor valami nem lentről jön, hanem fentről jön. És ez a pár dal, amit most itt előadtunk, meg amit talán meg tudunk nektek mutatni, ez mind ajándékképpen jött valahonnan, és nem is tudjuk, hogy honnan. És az emberben ez egy csodálatos, gyönyör érzés, hogyha kapja a dalokat. Így állunk mi ezzel a zenekar.
Azt hiszem, hogy nem is a zene volt a lényeges, hanem a szöveg.
Így van.
A kettő úgy együtt megy, nem is a szöveg akkor a gondolat.
Igen, valamit. Tehát minden korszakban, szerintem már mióta itt vagyunk, 3000 vagy 300 000 éve, ki tudja, minden korszakban van kimondandó dolog, hogy ezt kimondja ki, azt majd a Jóisten eldönti, kinek teszi bele a fejébe, kimondja ki a legjobbkor. Zárójelben nagyon sokan azt hiszik, hogy tudják, hogy ki kell mondaniuk, pedig hát, és nézd, mi majdnem 100 dalt csináltunk, és így vénfejjel meg tudom mondani, melyik az a 4, ami tényleg üzenetként jött. Talán jobban lesz, hallgattad itt őket. Amiket nekünk, zenészeknek, tényleg képzett zenészeknek, így teljesen leegyszerűsödve erre a népdal szintre el kellett mondanunk, és onnan tudom ezt olyan biztosan, hogy eme daloktól, meg a sikerüktől felbátorodva elkezdtünk tovább dalokat írogatni. Most ezt nem szabad. Majd amikor jön, és ezt üzenem minden művésznek, hogy amikor jön, amikor kapja a dalt, akkor adja elő. Mi ebben a zenekarra meg szeretnénk maradni olyannak, hogy csak amit kapunk, azt adjuk elő.
Ugye a művésznek az a dolga, hogy láttasson, gondolkodtassa el az embereket, és valamilyen szinten serkentset, cselekedetre, arra, amit ő meg tud tenni, nem pedig a másik. Ugye? Azt hiszem, ebben közösek vagyunk.
Így van, a rendezvényen, mai rendezvényen is jeleztem a szervezőknek, hogy ne tessenek haragudni, de mi vidáman fogunk kezdeni. Hiszen itt állna a Kárpátok körülött, és sok-sok szomorúság elhangzik. Nekünk az jutott, hogy ugyanezt egyfajta derűvel máshonnan közelítsük meg. Úgyhogy nekünk ez a munkánk.
Ez egy minta. Akár az országnak is, a vezetésnek is, meg mindenkinek minta kellene, hogy legyen.
Igen.
Vidáman, de jót. Ugye?
Igen. Hát játszik ma még egy remek zenekar itt egyébként a Kormorán. Én játszottam ott is.
Igen.
És nem is akármikor, 88-ban, amikor még tilos volt. Tehát amikor még jó érzés volt magyar zenét, magyar népzenét játszani, Magyar Rapszódia, ez volt a lemezünk címe, Hollandiába adtuk ki, és azokban a dalokban rejlő jogos szomorúságot én azt megjegyeztem, és a mai napig vallom, és nekem az a mai napig tetszik. De most 2024-ben mi igenis könnyesen vidáman akarjuk ezt előadni, erről szólnak a mi dalaink. Mi talán ebbe tudunk egy icipici újat hozni. Nem gagyi, nem humor, mi az, hogy stand-up? Hova jutottunk? Ha belemer bárki gondolni, szerintem nem tudják. A két nagy gyerekem se tudja. Nem tudom nekik elmondani, legyen hát az ő életük. De mi szeretnénk a humornak, tudod mit? És nagyon nagy képű leszek, föl kell találni a magyar humort. Nem olyan nép vagyunk, ezt tudom, nem egyből így jön, de igenis van egy érdekes világlátásunk. Mi ezt zenészként nagyképűen hangozhat, de tényleg jött ez nekünk valahonnan, hogy így is meg kell tudni szólalni. Talán a hallgatók meghallgathatják a dalainkat, talán, ha van türelmük majd, akkor megértik, hogy miről van szó. Mert a zenével, a zene olyan, mint a víz. Bizony nekem mindig beázik a garázs. Nem tudok ellene mit tenni, de a zene az mindenütt átfolyik, ha jó, ha akar.
Szerintem ázzon, de nem vízzel, hanem a zenével, az embernek a lelke. Hogyha a világunk sírni, nevetni, akkor megtanuljuk azt, hogy mi az élet. Az életet pedig, már említettem, a művészet tudja úgy cseppekben megmutatni, mert egyébként nem látjuk. Megyünk, rohanunk, keressük a pénzszerűséget az élethez, nem az kell az élethez. A hit kell, illetve hát mellette pedig, hát azért kenyér is, mert azzal is élünk, de a művészet nélkül
a zenében az a csoda, hogy egyetlen fecske is nyarat tud csinálni. Ez a legfontosabb. Ezt mondjuk nem Európából, nem a katolicizmusból szedtem, hanem Indiából, de ez egy nagyon jó ötlet. Igenis, egyetlen fecske is nyarat tud csinálni, és minden fecskének össze kell szednie magát. Nekünk ez a fészkünk, ez a pici. De egyébként ezt a zenekart az égvilágon semmi nem tartja össze. Ezer felé játszunk. Én vagyok a úgy tetszik a finanszírozó, mert minimális költségekkel ez jár. Ez mind nem számít, nem? Mi ezt ki akarjuk kísérletezni, hogy tudunk-e ilyen vidáman, könnyesen vidáman magyarul énekelni.
Ha csináljátok is, de tulajdonképpen meddig tudjátok összetartani magatokat? Vagy még jönnek hozzátok? Jön valaki, aki ugyanúgy hisz bennetek is, meg saját magában? Mert elsősorban az embernek saját magában kell hinni, és utána pedig a többi az úgy jön.
Az egész világ a nyomulásról szól, és a mi életünk egyik fele szintén a nyomulásról szól, tehát mélyen elnézést kérek, de itt mi nem fogunk nyomulni. Egyszerűen elég volt. Tehát épp elég a zenész világban nyakig benne vagyunk. Egészen máshol, más környezetekben 100-150 koncertet játszunk évente, hangosan, harsányan, de mindig azért magyar emberként. Itt nem szeretnénk nyomulni. Majd a mindenható eldönti, hogy mit akarunk ezzel. A dalok nagyon ütnek, nagyon-nagyon-nagyon érti mindig. És az embereken látjuk a csodálkozást, hogy így is lehet. Tehát lehet, hogy nem most van itt az időnk, lehet, hogy a daloknak 30 év múlva lesz itt az ideje. Ezt nem én döntöm el. Mi csak megcsináltuk őket, a szövegek, ahogy mondtam, az égből jöttek, ott onnan kell. És a fiúkkal nem is tudom, hol játszottunk tegnap, de beültünk az autóba, és eljöttünk egy ilyen csodálatos magyar környezetbe, és ma talán háttérben is lehet hallani, és itt adtuk elő ezt a mai gondolatokat, nem sikerre, és nem pénzre játszunk, hát mit tegyek?
Tudod, mint csodálkozok azon, hogy ennyi idő után még normális maradtál. Hogy lehetett ezt megtenni, megcsinálni, mert az kevés. Hát azért nagy arc, nagy kép mellette sok
ez unalmas lenne. Na, ez egy hosszú riport lenne. Nem árulom el a titkaimat. Az életemet tettem rá, hogy szabad legyek. És a szabad, az nem azt jelenti, hogy szabados, hanem szabadon befogadni a mindenségnek az akaratát. Tehát ez olyan jó, könnyen hangzik. Úgyhogy én vagyok a ludas, én vagyok a bűnös. Én találtam ezt ki, hogy meg. Gondoltam valamikor, sosem mertem elmondani riportban, még a fejemre csapnak, de hogy ki akartam találni, hogy milyen az, amikor szabad egy művész, szabad egy alkotó. Ez olyan könnyű kimondani, egyik se szabad. Tehát hogy lennénk szabadak? Hát be vagyunk kötve mindenhova, más nem a családunk anyagi helyzetében. Úgyhogy ezek a dalok valamiféle ilyen szabadságból és nem szabadosságból, és felelősségből és nem felelőtlenségből születtek. És biztos, hogy meg lesz a helyük majd. Én már csak azon gondolkodom, hogy hol konzerváljam őket. YouTube-ra vagy a Facebook-ra. Mert nyomulni, hajtani velük nem fogunk. Óriási élmény, évente 4-5 buli van, vagy mondjuk 10, és látni a döbbenetet az embereken, hogy így is lehet? Igen, fiam, így is lehet. Üljél le, majd. De nekünk ez a küldetésünk. Mutatni valamit, ami talán a következő, vagy a következő nemzedék majd könnyebben veszi.
Hát köszönöm, nem készültem fel belőled, mert hogyha felkészülök, akkor talán értelmesebb kérdéseket is elő tudtam volna csiholni magamból, de szerintem maradjon meg ez az érzésem, hogy hiányérzetem van, és tanuljak abból, hogy mit kell tennem, hogy hasonlóan tudjak viselkedni, mint te a színpadon.
A Névtelen zenekar legkedvesebb dalait hallották, és menjenek a dalok a maguk útján. Tessenek elfelejteni, hogy ki énekelte. Van annak egy szövege, ha a népdal el tud menni a maga útján, menjen el akkor jó esetben ez a talán népdalszerű dalok, a mi dalaink is a maguk útján.
Köszönöm, gratulálok, és a hölgynek is természetesen, akinek még mondtam, hogy van ideje.
Ővé a jövő.
Borhi Miklós zenészt hallották a Kárpátokőre rendezvény alatt.
Ha esőben állunk, megnövünk, Balatonnak hívják a tengerünk, van már jó pár Nobel-díjasunk, a legszebben még mi imádkozunk. 200 000 népdalt dúdolunk, meggondolt, hogy kevesen vagyunk, aki ellenségeket is meggyógyít, hol az, aki minket meghódít, mert
én magyar vagyok, ha te nem volnál, az legyen a te bajod. Én a tejföld használom inkább, de meg a ketchup. Sárlás, kinek a Jézuska hozza a karácsony, hogy mitől lett ilyen jó kedvem, azt majd meglátod.
Végezetül az ünnepségen résztvevő felvidéki testvértelepülés Szádalmás papjával beszélgetünk.
Zsóka János, felvidék, Libanékor van szó.
Gratulálok, hogy ide érkezett vissza otthonról haza, ugye?
Így van, nyugodtan lehet így fogalmazni. Én ennek idején megyés főpasztoromat kértem, már megboldogult azóta Eduard Koinot püspökatyát, hogy az anyanyelvemen szeretnék tovább tanulni, és ő azzal a feltétellel engedett ki, hogy János menjen, tanuljon, de aztán hazavárom, mert szükség van magára felvidéken, a Rozsonyegyház megyében. Hát engem boldogsággal töltött el, hogy az általános iskola, a gimnázium után a teológiát is anyanyelvemen tanulhattam. Többet magammal, amikor ott voltunk 2004-ben 80-an a 6 év folyamba együtt. És 19-en kezdtük. És mondom, hogy az egész Karval medence képviseltette magát. Akkor hát örömömre szolgál, hogy most itt lehetek Szilvasváradon. Annak idején mi ide jártunk kirándulni vizsgák után, hétvégéken, amikor volt rá lehetőség. Azóta én itt nem voltam. És hát én most lettem kinevezve plébánosnak.
Gratulálok.
Köszönöm szépen. Szádalmas. Tehát gyakorlatilag 3 plébániát bízott rám a mostani megyés főpásztor, Stanislav Szolárik püspök atya, július 1-től Szádalmas, Jablonca, illetve Tornagörgői plébániákat vezetem. A magyar közösségről beszélünk, 6 falusi környezet, és az elmúlt 14 év alatt ez már a sokadik állomás helyem, kaplánként szolgáltam eddig Rimaszombat, Rozsnyó, Alsó-Sztregová, Torna, Losonc, Fülek-Sav, vagy Fülek-Püspöki, tehát úgy elég sokat költözködtem, és most például egy kormányzóként kezdtem meg a szolgálatomat. Hát örömömre szolgál, hogy továbbra is az anyanyelvemben szolgálhatok, illetve hallhatok a Jóistennek, amit említettem is a hozzászólásomban, hogy a szüleim nem csak az anyanyelvet adtak át nekem, hanem hogy Jézushoz kössem az életemet, illetve az ő inspiráló példájuk hozzá segített ahhoz, hogy én ráleljek arra az útra, hova az Isten engem meghívott, és mondhatom ezt így nyugodt szívvel, hogy a helyemen vagyok emberként, férfiként, párként is.
Ugye azt többször is mondta, hogy magyarul tud szolgálni, tehát magyar közösségben, de azért gondolom, hogy egyre inkább elszlovákosodik ott az a vidék is már, mert határmentén vagyunk, Szádalmás is ott van,
10 kilométer.
Szádelőből, stb. Tehát ez a rész magyar, de azért be töremkedik a szlovákság is valamilyen szinten, ugye? Mert már magyarországi részeken is vannak.
Gyakorlatilag itt nekem most az a tapasztalatom így két hónap után, hogy itt a magyar közösség nagyon stabilan jelen van. A szlovákság olyan nagy mértékben itt nincs jelen. Mi itt ugye vagyunk nem csak a római katolikusok, hanem református vallásúak, és hát így mondom, hogy olyan sok szlovák itt nincs jelen. Vannak ott családok, akiket megismertem, akik betelepültek Kassáról, vagy az ország más területéről. Gyakorlatilag a magyarság 99%-ban itt jelen van. Már ahol megfordultam, hogy említettem, voltam Losoncon egy fél évet. Hát így mondom, hogy 100 évvel ezelőtt 10% volt a szlovákok aránya, 90% magyar, most fordított a helyzet.
Én erre próbáltam célozni, de akkor hál' Istennek az a közösség megmarad. Ahol többségben van egy nép, ott az valószínű, hogy meg is fogja tartani,
igen,
ha valami miatt el nem kell költöznie, munka, tanulás, stb. Magyarország vonzása.
Nagyon sokan vannak. Most így mondom, ez a Bódva völgye teljesen más, mint mondjuk a Nógrad megye, Talkban a Losonc, vagy Rimaszombati Arras. Itt azt látom, itt van fiatal közösség, fiatal korosztályúak is vannak, illetve olyan területen vagyunk, hogy a Kassára is könnyen be lehet jutni. Tehát Kassát ülünk 40 kilométer. Tehát nagyon sokan járnak dolgozni akar Szepsibe, Kassára, de külföldre is. Tény is való, azt látom, megtapasztalom, hogy nagyon sokan már külföldön alapítanak családot, és nem jönnek haza. Tehát, hogy van egyfajta ilyen tendencia, hogy nekünk Pozsony ma nagyon messze van, tehát az tőlem majdnem 400 kilométer. De itt, ahol én most szolgálok, itt minden korosztály képviselve van. Tehát vannak fiatal családosok, vannak középkorosztály, idős korosztály, akik itt tudnak boldogulni.
Egész Európa, sőt, hát jó, Dél-Amerika más, ott még azért a hit azért, meg a templomba járás egy kicsit erőteljesebb. Magyarországon is azért leszázalékolták, hát 10% alatt van a lakosságnak az, aki rendszeresen jár templomba, és ott azon a részen van 15-20%-ot elérik a település lakosságának.
A templomba járóknak az aranya 10%-ot mondanék.
Hát itt úgy alatta van, 8 körül van, akkor 10%. Tehát akkor Európa bejött rendesen ide nekünk.
Nagyon, nagyon érezhető ennek a hatása. Meg a két év Covid is rányomta a bélyegét arra, hogy elestek az emberek. A megfélemlítés nagyon intenzíven ment nálunk felvidéken. Tehát sokan kiestek, meg el is hunytak.
A mi rádiónkra nem lehet ráfogni, hogy misét közvetítünk, és akkor az is elég. Attól el kellene menni a templomba, de jó, természetes, hogy egy kicsikét adnak, akinek a lába fáj, vagy más baja van, az oké. Okay. Na de templomba járás, az rádió hallgatása nem helyettesíti teljesen, ugye?
Egyetértek teljes mértékben, tehát 2021-ben én két húsvéti ünnepet üres templomban ünnepeltem. Tehát, hogy közvetítettem világhalon keresztül hétköznap is, vasárnap is a szentmiséket, de a számomra az nagyon idegen, meg olyan, mondanom így, hogy bizár volt, hogy egy kamerával szemben állok, kantorral beszédet folytatok, és a húsvét, ami a legnagyobb ünnepeink, a lényeg ott van a Szent Három napban, és így megélni. Tehát nagyon, nagyon örülök, hogy utána vagyunk ennek a kaotikus időszaknak. Én a templomban mindig otthon érzem magam, tehát bármilyen közösségben, városban, faluban, egynyelvű, kétnyelvű közösségben mindig azt vallom, hogy bár emberként sokat kellett költözködnöm, ahogy azt említettem, hogy mindenhol ugyanazt a Jézus szolgálom, ugyanaz a Jézushoz igyekszem vonzani az embereket, és nem okoz gondot, hogy ő anyanyelvemen érzek, hiszek, imádkozok. A szlovák nyelvet is elsajátítottam az időben, tehát, hogy nem anyanyelvi szinten, de ez is segít nekem abban, hogy Jézushoz irányítsam a rám bízottak életét, szívét.
Mondta atya, hogy ugye ismeri a rádiót, hisz 2004 után egy darabig, 5-6 évig azért bejártak.
Csütörtöki napokon volt ott, így, ott, esti órában.
Rózsaküzérre, és tehát szinte mindenkit ismer ott a rádióban, akik akkor ott voltak, és néha azért kapcsolt már rá, mert ott fogható önök még.
Igen, interneten szoktam, hallgattam. Hát nosztalgia, no. Ez nem olyan régen volt, örömmel töltött el az is, hogy hát felvidéken beletett fogni, Most már meg nem mondom, milyen frekvencián akkoriban, de a Dilakhalon keresztül bekapcsolódtam.
Hogy érzi magát egyébként plébános kormányzóként, hát ugye még nem plébános teljes mértékig, csak hát az is ugyanolyan feladat, csak más attitúd.
Igen, ugyanolyan jogaim, kötelezettségeim vannak, így mondom, hogy még ízlelgettem, tehát hogy 2 hónap az még túl rövid idő, meg most egy új közösségbe kerültem, még ott tartok, hogy ismerkedek az emberekkel, fiatalokkal, idősekkel, stb., és próbálom megérinteni az életüket. Tehát mondom, mi nyári szünet után vagyunk, most indul be jobban az élet, tehát én hittant is tanítok, és pluszban még én is iskolába járok, Budapesten most kezdtem meg a második évemet a Mental Higiéni Intézetnek lelkigondozói továbbképzésére járok, tehát hogy tanulom még mindig, mit jelent lelki pasztornak lenni, hogyan tudok segíteni a rambízottaknak, mert látom ezt a...
Van feladat egyébként, mert ugye közösségépítés, illetve fenntartása, és egy plébánosnak nem csak ez lesz a dolga, hanem van ott még épület is. Az adminisztráció az még el is menne. De amikor elkezdődik az, hogy ezt kellene javítani, ezt kellene megújítani, ezt kellene megcsinálni. Na az lesz a kemény feladat még emellett.
Igen.
Tehát így mondom,
ezeket ma sok mindent megtanultam, megtanítottak a paptestvéreim az elmúlt 14 évben, de hogy ez egy állandó folyamat, ahol én is fejlődök, én is tanulom, mit jelent a gyakorlatban, plébánosi feladatkör, de eddig így mondom, hogy nagyon boldog vagyok, és továbbra is a helyen érzem magamat.
Hát köszönöm szépen, érezze jól magát a helyén, szolgálja a közösséget és a magyarságot.
Köszönöm nagyon szépen, és Isten áldását kérem a szerkesztőségre, a rádióra és mindenkire, aki hallgatja ezt.
Zsóka Jánost hallották Szádalmásról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra! További kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!